Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek mára kijelölt szent igéjét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 13. fejezet 8. versétől a következőképpen. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert az, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot, ez az ige foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet tehát a törvény betöltése. Amen. Ez Isten igéje. Krisztusban szeretett drága testvéreim, ütöm a vasat, amíg meleg. Újra elmondom, hát vízkereszt idején, hogy tulajdonképpen az epifánia kifejezés lenne jó. Igaz, hogy ez külföldi, idegen szó, de tudjuk, hogy azt jelenti, hogy megjelenés. Tehát nekünk most a vízkereszti vasárnapokon Isten dicsőségének a megjelenését kell újra és újra meglátnunk, arra kell felfigyelnünk, valahogy úgy, mint a tanítványok itt a genezáreti tavon, amikor meglátták Jézusban a tengert és lecsendesítő hatalmat, Isten dicsőségét. És hát ugye minden vasárnap valamilyen formában ez jelenik meg. Tehát ez az alaphang, ez ennek a égisze alatt kaptuk ezt a mai igét, a 4. vízkereszti vasárnapnak az igéjét. Megint csak hadd mondjak most akkor 3 idegen szót, de mindjárt le is fordítom, de talán már értjük is, hiszen epifánia, diaboli. A diabolos az a sátán. A sátánnak a megjelenése az életünkben, ez az egyik. A másik, epifánia Kriszti. Krisztusnak a megjelenése. A harmadik pedig epifánia Krisztiáni. Tehát a keresztényeknek a megjelenése, pontosabban a keresztényeken visszatükröződő isteni dicsőség. A mai igénkben Pál apostol tulajdonképpen ezt a sorozatot, ezt az utat akarja nekünk megmutatni. Hogy tudunk eljutni az ördögi adósság spiráltól a tökéletes szeretetig? Hogy tudjuk rendezni az adósságunkat? Ugye így szólt az apostol, senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Na hát ezt kellene ma kibontanunk, ezt kellene ma megértenünk, mert valójában az élet legnagyobb kérdése az adósság kérdése. És hogyha ezt hogyan oldhatjuk meg, kicsit talán bonyolultnak látszik a gondolatmeneten, ezért ezt is előre hadd mondjam el, nem én vagyok egyébként a hibás, hanem Pál apostol, mert annyira nagy körmondatokban fogalmaz, idézőjelbe teszem ezt, hogy hibás, de annyira mélyen szántóan, hogy nem könnyű talán azonnal követni, de vállaljuk ezt a nehézséget, és tárjuk föl az igének az üzenetét. Tehát Pál apostol nyomán én szintén 3 pontba foglalnám a mondani valómat. Az adósságrendezésünk először is történhet lelkiismeret szerint. Második, történhet jog szerint. És a harmadik, történhet a szeretet által. Pál apostol ezen az úton fog minket végig vezetni, és én is ezt szeretném most követni. Adósság spirál, körbetartozás és csőd. Valahogy ez leírja sok-sok embernek az életét, nem feltétlenül az anyagi területen, lehet, hogy ott valaki sikeres, de ugyanakkor bekerül egy lelkiválságba, egy olyan csődhelyzetbe, amiből nem tud kikerülni, és hát végzetes lesz az élete. Az emberi együttélésnek az alapvető problematikája az, hogy ugye mi többszörösen közösségi lények vagyunk. Mindenek előtt úgy, hogy Isten bennünket a vele való közösségre teremtett. Továbbá az embert férfivá és asszonyá teremtette. Aztán ebből következik a házasság, a család megmásíthatatlan közössége, tulajdonképpen a családon belül már a generációknak a kapcsolata, és hát aztán a szomszédok, a munkatársak, és még sorolhatnám, tehát belekerülünk ebbe a világba, és egyre bonyolultabb lesz ez a közösségi kapcsolatunk. És egyre több esetben érezzük úgy, hogy valamiféle adósságunk van. A teremtésben Isten a kozmosz, a rend, az anyagi világ, valamint a flóra, fauna, tehát a növényzet, az állatvilág, amire azt mondjuk, hogy teremtett világ, vagy természet, közösségébe helyezte vele az embert, és az embernek vele született tudata, hogy az élettel, az életet az Istennel, embertársal, környezettel való közösség egészséges megélésére kaptuk, tehát nem ronthatjuk el, nem tehetjük tönkre, tartozunk vele, el kell számolnunk vele. És itt jön be a sátáni epifánia, az epifánia diaboli. A sátán tudatmódosító tevékenysége következtében a teremtett világ rendjében megjelenik a káosz, a rendetlenség. És ez az ördögi megjelenés a közösségek életét torzítja, tönkre tudja tenni. És ezzel fenntartja a népek közötti körbe tartozások, emberek és népek közötti körbe tartozásoknak a véres konfliktusokat gerjesztő sorozatát. Az emberiség eladósodása rendezhetetlennek tűnik. Az erre tett kísérletek a történelemben rendre kudarcot vezettek. És nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy nagy államoknak is hihetetlen nemzeti adósságuk van, államadósságuk, és hogy ez mennyire allergikus kérdés. Én most nem erről beszélek, de ez is bele tartozik. Most, kedves testvéreim, akkor az első kísérletünk, az első lehetőségünk arra, hogy próbáljuk ezt az adósságot, ami valamilyen kapcsolatunkban fölmerül, rendezni, az adósság rendezés a lelkiismeret szerint. Tartozni valakihez, közösségben élni valakivel, tulajdonképpen magába foglalja a tartozni valakinek tudatát és kötelezettségét. Tehát, ha én tartozom valahol, akkor tartozom valamivel azoknak, akikhez tartozom. Ez a tudat valójában maga a velünk született lelkiismeret, mely jelez, ha közösségünk a Teremtővel, az embertársal, a ránk bízott világgal, vagy bármilyen relációval kapcsolatban veszélybe kerül, sérül, vagy éppen meg is szakad. A lelkiismeret az írott vagy íratlan erkölcsi törvényhez igazodva kíséri az ember, az emberiség sorsának alakulását. Erről szólnak a drámairodalom kiemelkedő alkotásai, csak kettőt említsek. Szofoklésznek az Antigóné drámája, ugye nem kell külön mondanom, hogy már az ókorban milyen módon vetette föl ezt a kérdést, és ugye Madás ember tragédiája szintén. Fájdalmasan állapítja meg az apostol, Pál apostol másutt a római levélben, miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. És ez egy olyan lelkiismereti válsághoz vezeti az embert, amiből nincs kiút. Nincs kiút semmiféle jó cselekedettel. Hiába próbálom jóvá tenni azt, amit elrontottam, a kimondott szó már sebet ejtett valakin. És bármit tehetek, bármit mondhatok, már nincs visszaút. Keserű tapasztalat, hogy nem csak a gyarlóság miatt, ami esendőségünk miatt van ez így, hanem a lelkiismeret manipulálható. Sőt, ki is kapcsolható. Olyan világban élünk, ahol hadd mondjam ilyen mai kiszólással, ezerrel hatnak ránk különböző médiumok. És azon keresztül formálják a mi lelkiismeretünket, és úgy gondoljuk, hogy valami olyat teszünk ezeknek a hatására, ami jó, mert a lelkiismeretünk az diktálja például, hogy öljünk. Valahol, valamiért, valamilyen szent ügynek, ugye, idézőjelben, a tudatában. Éveink múlásával egyre inkább fölhalmozódnak a lelkiismereti adóságtételeink, és végül beáll a teljes deficit. Amikor már nincs kit okolni elrontott életünkért, amikor már magunk ellen fordul a lelkiismeretünk, és esetleg a gyilkos kezünk is. Most, kedves testvéreim, az emberi társadalom megpróbálta ezt az év ezredek folyamán valahogy rendezni, egészen visszamentünk a római jogig, tehát mindenféle közösségnek, társadalomnak van valamiféle jogrendszere. Így próbáljuk a jog eszközével elkerülni ezt a bizonyos adósság spirált, amiben aztán olyan konfliktusok alakulnak ki, amit nem tudunk csak nagyon erőszakosan rendezni. A törvények, mint a levelt szövege, kijelölik a járható utat, és segítenek bennünket abban, hogy ha ezt betartjuk, akkor van esélyünk elkerülni az adósság csapdákat. Van esélyünk arra, hogy rendezzük mindenkivel és minden intézménnyel vagy emberrel a kapcsolatunkat. Nos, hát nézzük csak ezt meg. Adósság megelőzés vagy adósság rendezés jog szerint. A közösségi életben kapjuk, adjuk a javakat, az anyagi, szellemi értékeket. És ha jól működnek ezek az emberi kapcsolataink, ez az adok-kapok arányos és kiegyenlített. A régi korokban elég volt az adott szó, vagy egy jelképes cselekedet. Nagyon szeretem Rút könyvében azt a jelenetet, amikor Boáz, ugye, aki feleségül akarja venni Rútot, és ennek megvan egy bizonyos jogi feltétele, hogy vele együtt ugye az örökség is az övé lenne. De hát van valaki, aki a rokoni családban kicsit közelebb van az érintett családhoz, Abimeleknek a családjához, ezért ő jogot formálhat arra, hogy ővé legyen az örökség, persze csak ha feleségül veszi Rútot. Na mostan ezt ugye ő nem akarja, ezért Boáz lesz az, aki hát ezzel a lehetőséggel élhet. Olvasok ezt a kis négy fejezetből álló csodálatos kis könyveskét, nagyon érdekes. És ott van benne az a jelenet, amikor ezt a szerződést, ezt hogy oldják meg. Kiállnak a városkapuba, 10 férfi ember elég hozzá, hogy lássák, tanúsítsák, hogy itt mi történik, és az illető leveszi, az egyik fél leveszi a saruit, és odaadja a másiknak. Ugye mindenki látta. Levettem a sarukat, odaadtam, tehát lemondtam a jogról, most már te járhatsz azon a földön, azon az úton, azon a területen, abban az örökségben, ami az enyém lett volna. Egy jelképes cselekedet, tökéletesen elég volt akkor, nem kellett itt paragrafusoknak a sokasága, ráadásul sok-sok lábjegyzettel és kiegészítéssel és magyarázattal. Ezt mindenki világosan értette. Ennyit változott azóta a világ, és változik folyamatosan, ugye egyre bonyolultabbá válik a népesség szaporodásával mindenféle kapcsolatunk, az egyéni és a társadalmi közösségi, a népek közötti kapcsolat is, és így tovább. Gondoltuk valaha is, hogy valamikor nekünk is érdekes lesz, hogy a földgolyónak egy másik oldalán levő néppel való kapcsolatunk és a jogi rendezése bizonyos kérdéseknek. Most, kedves testvéreim, leszűrve a rossz tapasztalatokat születtek az ilyen bölcselkedések. Először ugye hát a mindennapi, hétköznapi életben a jó barátság garanciája a pontos elszámolás. Tehát kössük magunkat, tartsuk magunkat egy bizonyos törvény úthoz, egy bizonyos szövegsorhoz. Vagy a jó szomszédság biztosíték, a jó kerítés, és így tovább. Ezekből tudjuk, hogy hát ezek ilyen mankók, ilyen fogózkodók, hogy nehogy elvétsük. Túl lépünk a lelkismert hatáskörén, megpróbáljuk a törvény betűjéhez kötni magunkat. És valóban így jön közbe a jog, amely szabályozni hivatott a tartozások szövevényes rendszerét, és rá kell döbbenünk, hogy ez sem működik. A jogot is lehet fonák módon alkalmazni, lehet csűrni, csavarni, lehet az elévülésre játszani, mert a jog ezt is kimondja, lehet kiskapukat keresni, van az a pénz, ami megnyitja a kiskapukat, van az a sztár ügyvéd, aki győztesnek hozza ki a csalót a perben. Fájdalmas tapasztalat, hogy a jogállamiságot, sokat emlegetik, másokon számon kérők gyakran maguk is tiporják, lábbal tiporják a jogot. Miközben bizonyos társadalmi csoportok vélt vagy valós jogaikért sírkan szállnak, semmibe veszik mások jogait. Mert a mi jogunk az fontosabb. Tehát a jogok hierarchiáját is kialakítottuk, és pedig önkényesen, saját érdekeinknek megfelelően. És a népek, nemzetek közötti körbetartozás, adóság, cunami, pusztító háborúkat generál szerte a világon. És megint csak megszólal az apostol, aki ugyanezt tapasztalja valamilyen módon. Ó, én nyomorult emberiség, kicsoda szabadíthat meg ebből a végtelen adósság spirálból. Nem részletezem, adósság így sem oldható meg. Pál apostol máshol beszél. Amit így fogalmazhatnék meg, hogy boldogító adósságrendezés szeretettel. Pál apostol néhány fejezettel korábban itt a római levélben, kilépve a teológiai értekezés műfajából, drámai hangot üt meg, ahogy az előbb idéztem, én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testről. Végül megkönnyebbülten sóhajt fel, így folytatja, hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Számára az adósságból való szabadulást Jézus Krisztus adta. Csak Krisztus veheti le rólunk az adósság terhét. Így mondja ezt Kolossei levélben megint csak Pál apostol. Krisztus eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt. Eltávolította az útból, oda szegezve a keresztfára. Ezt ugye értjük. Ez az evangélium lényege. Krisztus meghalt bűneinkért, az igaz a nem igazakért. Krisztus nem csak rendezte az adósságunkat, hanem kifogyhatatlan új tőkét is adott. Nem elég az, hogyha valaki kiszabadul az adósok börtönéből, valaki kifizeti a tartozását és kiengedik a börtönből, és ott áll egy fillér nélkül. Mit kezdjen az élettel? A jézusi adósságrendezés kifogyhatatlan tőkét ad a kezünkbe. Ez a tőke az Isten végtelen szeretete, kimeríthetetlen szeretete. Ezzel a tőkével az apostol már a Krisztus által megigazított ember következetes életviteléről szól. És így mondja azt, és eljutottunk végre a mai igék első mondatához, mert nem kell félni, már nincs sok hátra. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeresétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mondja még egyszer ezt a mondatot? Vigyük haza, felejtsük az egész prédikációmat, csak ezt vigyük magunkkal. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeresétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. A lelkiismeret és a jog területén kudarcot valló ember Krisztus áldozata révén visszakerülhet az Istennel való boldog közösségbe. És az első közösség, ami helyre kell, hogy álljon, az Istennel való közösség. Ezért mondja az apostol, kérve kérünk benneteket, béküljetek meg az Istennel, rendezzétek vele, pontosabban hagyjátok, hogy ő rendezze veletek az adóságot. Aztán a Krisztusban való új teremtés által visszanyerheti az ember az Isten képűségét, tehát megjelenhet rajta Krisztus dicsősége. És megérkeztünk az Epifánia Krisztihez, Krisztus dicsőségének a megjelenéséhez. És így valósulhat meg Jézusnak a hegyi beszédben tett kinyilatkoztatása. Ki azt mondja magáról Jézus, hogy én vagyok a világ világossága, azt mondja rólunk, hogy ti vagytok a világ világossága. Mert ez valóság, ez megtörténhet. Nem egyszerűen csak valamiféle vallási közösség lehetünk, hanem Isten dicsőségének a felragyogtatói, és ez az Epifánia Krisztiána, a keresztényeken felragyogó szeretet dicsősége. Kedves testvéreim, még mindig furcsa, és talán értelmezésre szorul az apostol fogalmazása, amikor ezt mondja, hogy csak a szeretettel tartozzatok. Hogy lehet a szeretettel tartozni? Szeretet, mint adóságtörlesztés. Igen, mégpedig nem egyszeri tranzakció, hanem folyamatos keresztény életvitel. Mindvégig ott van, jelen van, minden pillanatunkban, helyre billenti a kialakult rossz helyzetet, anyagi, akarom mondani lelki helyzetet, és békességet teremt. És ez egy újabb kérdést vet fel, de hogyan lehet boldogító ez a folyamatos adósságtörlesztés? Próbáltad már ezt csinálni? Én is próbáltam, és nagyon fárasztó dolog az, hogy mindig én legyek az, aki megbocsátok. Én mindig lépjek hátrébb, én mindig engedjek mást előre, én mindig legyek alázatos, én mindig legyek szerint, és így tovább. Tényleg ebben van valami boldogító? Ha próbáltad már, akkor tapasztalt, hogy egy idő után nem fogod bírni. Hát itt van a helye annak, hogy van az égi bankszámla, a kimeríthetetlen szeretet. Az a tőke. Nem az én szeretetem, hanem az, amit én csak visszatükrözhetek, amit én csak találhatok. Szeretet nem maradjon álló tőke, hanem befektetjük, mozgó tőkévé tesszük. Kapjuk és adjuk, visszakapjuk és továbbadjuk, és még sorolhatnám. Nem tudom ennél jobban megfogalmazni, de volt egy kedves idős lelkész kollégánk, testvérünk, az óvai lelkésznek volt a gyülekezetes Holsz László, az ő megfogalmazása segítheti a megértést. Őt idézem most befejezésül. Isten azért ébrezgeti bennünk örök adós voltunk tudatát, hogy Krisztusnak bennünk levő szeretetét felszítsa, s tüzénél még ma sokan megmelegedhessenek. Ne akarj hát menekülni ez elől a tartozásod elől, rá se gondolva szabadulni tőle, hanem inkább láncold magad hozzá örök rabszolgaként. A szeretet fogja boldogadós. Egy olyan lelkipásztor testvérem mondta ezt, aki ezt az életével is bizonyította, és nincs egyedül. Csatlakozzunk hozzá mindjárt. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy levetted rólunk az adósság terhét. És hogy egy szép énekünkben énekeljük vajon, visszatér-e a rab, hogyha egyszer szabad volt? Úrunk, ne engedd, hogy visszatérjünk. Ne engedd, hogy újra és újra adósságba vegyük magunkat. Ne engedd, hogy a sátáni epifánia, sátán megjelenéseiben a világban, amik ezer oldalról közelítenek meg bennünket, megszédítsenek, és megint valami nagyon rossz üzletet kössünk, aminek aztán egy életen keresztül nyögjük az adósságát. Szabadíts meg bennünket, és szabadíts fel bennünket a te szereteted befogadására és továbbadására. Ámen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Ámen.